Hölgyeim és Uraim, egy különleges festőről és egy különleges kiadványról fogunk beszélgetni. A kiadvány azért is különleges, mert a Móra könyvkiadó adta ki, aki hát elsősorban, sőt, hát azt gondolom, hogy 99,9%-ban gyermek, illetve ifjúság irodalommal foglalkozik. Most mégis megjelentettek egy művészeti albumot Cene Béla képeivel. Itt van a vonalban Molnos Péter művészettörténész. Szia, Péter!
Szervusz!
És hát te vagy ennek az albumnak, tulajdonképpen nem is album, ez igazából egy monográfia, ezt te jegyzed, te vagy az írója. De most azok a hallgatók, akik még életükben nem hallották Cene Béla nevét, azoknak nem kell nagyon szégyenkezniük, hiszen Kizelbach Tamás az előszóban elmondja, hogy hát azért Cene Béla nincsen beemelve a kánonba, de hál' Istennek most azért talán a legjobb úton járunk afelé, ennek a könyvnek köszönhetően, hogy egy kicsit jobban megismerjék őt az emberek. Azt is mondja Tamás, vagy azt is írja, hogy hát tulajdonképpen Cene az olyan, mint egy jó közönségfilm. Tehát nem egy Bergmanról van szó, nem egy Tarkovszkiról, de egy olyasmiről, amin egyébként még szórakozni is lehet, de minden esetre nagyon el lehet veszni az ő részleteiben. Hát mit kell tudnunk tulajdonképpen Cene Béláról?
Hát ahogy mondod, valóban hogy az elmúlt 10-15 évbe került legalábbis a gyűjtők vagy az aukció látogatók figyelmének a fókuszába, vagy a fókusza mellé a Cene Béla. Azelőtt sokáig nem vették annyira komolyan az ő művészetét. Igazság szerint a 60-as, 70-es, 80-as években neki egy elég jelentős, úgymond rajongó tábora volt, mert a Képcsarnok vállalat forgalmazta a festményeit, és ott nagyon nagy sikereket ért el, sőt, amikor már a 70-es évek elejétől a külföldi műkereskedők jöttek Magyarországra, és vásárolhattak magyar kortárs festményeket, akkor a Cene képeit kifejezetten szerették, jártak is a műtermébe, és japán piacra, olasz piacra rendszeresen vittek műkereskedők, sőt, önálló kiállításokat csináltak a képeiből Olaszországban és Japán. De valahogy a nagy művészet, vagy a művészettörténeti kánonba, a nagy összefoglaló kötetek lapjaira nem került be. Kicsit talán kommersznek ítélték, nagyon hangsúlyozottan figurálisnak, talán idegenkedtek attól, hogy az életnek a napos oldalát mutatja be, hogy nagyon kötődik a saját korához, és ugye a mai szemlélettel ezt ilyen retro világnak éljük meg, de
igen.
A művészettörténészek egy kicsit fenntartással kezelték mindig azokat a művészeket, akik az időtlentől inkább a saját korszakuk felé fordulnak hangsúlyozottan, és egyébként én ebben látom a Cene Béla képeinek a legnagyobb pozitívumát, vagy legnagyobb előnyét, hogy igazán a magyar 45 utáni művészet festészet történetben nem találok olyan festőt, aki ilyen érzékenyen reagált volna a saját korára, a 60-as, 70-es, 80-as évek világára, a nőkre, a jellegzetes tárgyakra, a jellegzetes helyszínekre, az eszpresszókra, az pesti utcára, stb. Tehát az ő képeit nézve valóban, mint egy ilyen retro filmbe érezzük magunkat, hogy bele egy ilyen időutazáson tudunk részt venni, tehát megéljük azokat.
És azt mondod,
az éveket.
Ennek köszönhető az ő népszerűsége, illetve a jelenkori
igen.
népszerűsége, tehát ahogy igen. a Fortepán gyűjtemény fotói között szeretünk elkalandozni,
pontosan.
Ugyanúgy vagyunk a Cene képekkel, és esetleg az, hogy viszont a saját korában nem lett ennyire népszerű, vagy nem tartották nagy művésznek, mondjuk ki, az ennek a mennyiségi produkálásnak is köszönhető? Tehát ő rengeteget festett, nagyon-nagyon sokat alkotott.
Ezt nem merném mondani, mert hogy vannak olyan festőink, akik nagyon sokat festettek, és mégis a művészettörténeti kánon részei lettek, hát gondoljunk csak Vaszari Jánosra, vagy Abanovák Vilmosra, vagy adott esetben Megnyászki Lászlóra, tehát ott is adott.
De hát egyébként Dali és Picasso is, hát
így
ugye
van. Tehát, hogy vannak, ez egy festőtípus, tehát van az a festő, aki imád festeni. Szó szerint az anyaggal való manuális foglalkozás a festékkel, az alapozással, a vászonnal, a falemezzel, tehát hogy a kezében van a művészet, és minden nap festenie kell. Hát ilyen volt Cene Béla is. Én beszéltem ugye a fiával, a Cene Gáborral, és erre kifejezetten rákérdeztem, és valóban az a típusú festő volt, hogy aki várt mondjuk a buszmegállóba, akkor elővette a jegyzettömbjét, leskicelt az ott üdőt áldogáló embereket, hazament, és akkor azokat felhasználta a kompozícióihoz, tehát neki mindig alkotnia kellett. És egyébként az sem teljesen igaz, hogy korábban nem volt népszerű, a 45 előtt, tehát a 30-as évek és a 40-es évek elején kifejezetten elismert festő volt. Gyakorlatilag szinte megnyert minden festészeti díjat, ami akkoriban volt. Egy ilyen fiatal üdvöske Üdvöskének volt elkönyvelve a 30-es évek közepétől, megkapta a római ösztöndíjat, ami minden fiatal művésznek az álma volt, hogy kijusson az örök városba, és ott
és hát nagyon nagy hatással
állam.
Volt rá, egyrészt magát ugye Rómát, meg az olasz tájakat viszont látjuk, de hát van is nála egy ilyen, én nem tudom, nem merek én ilyen művészettörténeti kategóriákba belemenni, de hát érezzük a reneszánsz képeknek a hatását,
hát abszolút,
tehát azokat a perspektívákat, persze.
Hát elvarázsolta a reneszánsz művészet, persze kik nem, aki abban az időben Rómában volt, de hát a Botticelli, a Pinturicchio, ezek a nagy Quattrocento, meg Cinquecento festők, ezek döntő hatást gyakoroltak, és tulajdonképpen az egész további pályáját meghatározták. Tehát neki a 70-es, 80-as évekbeli képein is kimutatható ennek a antik vagy reneszánsz szépségeszmének, vagy festészeti stílusnak a hatása. Ő ettől sosem távolodott el. Annyi változás történt, hogy még a 30-as években nagyon gyakran ilyen klasszikus, egyrészt bibliai, vagy pedig a magyar őstörténetből vett témákat dolgozott föl, addig a 60-as, 70-es, 80-as években már rájött arra, és ezt egy interjúban el is mondta, hogy mivel a festészet története olyan gazdag, hogy mindent és mindent hogy megfestettek, kivéve a festő saját korát és saját környezetét, tehát ő úgy gondolta, hogy ő abba tud unikálisat, abba tud újat, vagy valami mást hozni, hogyha a budapesti vagy a magyar valóságot, azokat az embereket, akikkel ő az utcán találkozik, akikkel együtt ül a presszóban, akikkel foci meccsre megy, akikkel házi buliban van, azokat festi meg. Úgyhogy ez a fajta ilyen color lokál, amit érzünk a képein, hogy ő nagyon, hát olyan, mint a kicsit, mint Toulouse-Lautrec. Tehát, azt a közeget festi, az éjszakai mulatók világát, amiben ő benne volt, a Cene is beült az orvosi rendelőbe, akkor ott skicceket készített, hazament és festett egy képet, amin ott ülnek a magyar orvosi rendelőbe 1965-be. Olyan újságot olvasnak, olyan frizurák, olyan ruhákat hordanak, tehát hogy tényleg ez a egy ilyen időutazással élnek fel az ő képeik.
Igen, de az az érdekes, ha már a Toulouse-Lautrec-et hoztad föl, hogy ezek a képek nagyon tiszták, tehát mint a Toulouse-Lautrec-nél ugye van egy ilyen bujaság, egy ilyen furcsa, erotikus gőz, az itt is megvan, de itt minden nagyon tiszta, minden
ebben
nagyon távolságtartó.
Én nem is tisztát mondanék, hanem egy kicsit hideg.
Igen, minden. Igen.
Tehát, hogy van benne egy ilyen rezerváltság, visszatartás, hogy nagyon-nagyon szép nők vannak rajta, nagyon sokszor erotikus pózban, nagyon sokszor mesztelen, ugye, amit a bűtelmenbe fest, de ezek a távolba révedő pillantások, meg ez a kicsit hideg hozzáállás, ez egy, most nem azt mondom, hogy aszexuális, de van egy ilyen effekt, amit mondasz.
Hogyne,
de
az akkor divat is volt.
Hiányzik.
Igen, hogyha megnézi az ember a korabeli divatfotókat, magazinokat, de még hogyha megnézi a korabeli James Bond filmeket is, hogy jön be először egy ilyen nő, az mindig egy ilyen nagyon hideg távolságtartó. Nagyon-nagyon érdekes. Hidegség, tisztaság, ugyanakkor meg rendteletesen mai az egész. Azt néztem, hogy mi a furcsa ezeken a presszó képeken, hogy az emberek ülnek, hogy miben különbözik igazán a mai kortól, és tulajdonképpen most leszámítva azt, hogy erősebb a nők sminkje és a hajviselet is olyan, tulajdonképpen csak a mobilok hiányoznak az asztalokról, és különben történhetne az egész ma is.
Így van, de azért abszolút hozza a 60-as, 70-as, 80-as évek hangulatát, és azért idegen attól a világtól, amit ma élünk. Tehát, hogy ez a kicsit nyugalom, tehát nincs az a rohanás, hozza azt a hangulatot, ami akkor volt.
Hát igen, megáll az idő, hogy a klasszikus filmet idézzem, és a dalt. Kihagytál azért egy korszakot, ami egyébként az albumban teljesen tisztességesen és szépen megvan. Ez ugye hát a, nevezzük úgy, hogy munkásmozgalmi korszak. Ugye az 50-es években, hát ő is, mint nagyon sokan, nyilván részint muszájból, talán kezdetben meggyőződésből is nagyon sok propaganda képet festett, de hát ezek is rettentesen ügyes képek, tehát jó képek a dolognak a technikai értelmében.
Hát ugye a dolog történeti részehez az tartozik, hogy ő egy masszívan jobboldali beállítottságú művész és ember volt a 40-es évek elejéig, 40-es évek közepéig, és neki a család elmondása szerint a háború és a fronton való élmény, illetve a hadifogságban szerzett tapasztalatok egy ilyen radikális fordulatot hoztak. Tehát ő, ahogy a fia mondta, a háború léte miatt egyszerűen megkérdőjeleződött benne Isten léte. Hogy ilyet nem, ez nem létezhet, hogy ezt Isten engedné. És akkor volt egy ilyen radikális fordulat, ugye 45-ben már belépett a kommunista pártba, és az első években valóban, ahogy mondtad, biztos, hogy meggyőződésből festette ezeket a munkásmozgalmi témájú, a baloldali témájú festményeket. Abban is biztos vagyok, hogy azért az 50-es évek elejére már rájött, hogy ennek milyen politikai, társadalmi, szociológiai átütői vannak, de egy idő után már ugye, aki ismeri a szociál történetét, tudja, hogy ott nem nagyon volt választási lehetőség.
Hát igen.
Megadtak mindent, a stílust is, a témát is, tehát minden évben egy témakatalógussal előjött a művész szakszervezet, amiben ilyen teljesen agyament kacifántos témák voltak, hogy mit tudom én, Pióker Stahanovista elvtárs a Moszkvába tartott vonatról mosolyogva integet, tehát ez volt például egy választható téma, amit ő is egyébként találtunk egy rajzot a hagyatékból, ahol a Pióker Ignác, ugye a leghíresebb Kossuth Díjas Stahanovista portréja meg volt rajzolva. Akkor ő festette a kazincbarcikai építkezésről képeket, a Dunaújváros születéséről falazó képeket, Maximankó elvtársat, aki ugye Moszkvából érkezett, hogy megtanítsa a magyar munkásoknak a gyors falazás módszerét, és akkor egy gyakorlatilag sztár volt az 50-es évek elején Magyarországon, őt is megfestette fotók alapján, ugye ma már tudjuk persze, hogy ez a stahanovista mozgalom milyen óriási kárt okozott, mert persze. Ugye csak a normát emelte, a fizetés csökkent, mert amikor rögtön valaki bebizonyította, hogy 200%-on lehet dolgozni, akkor az, aki csak 100%-on dolgozott, az fele annyi fizetést kapott, és aki 200%-on dolgozott, értelemszerűen fele olyan minőséget produkált. Tehát ez egy borzalmas rossz irány volt. De hát, ahogy mondtad, ezekben az években nem, tehát ha hit benne, ha nem, más választási lehetőség nem volt, illetve volt a teljes elefántcsont toronyba való vonulás és a fióknak alkotás, ezt nagyon kevés művész vállalta be, még olyan hatalmas nevek, mint Szőnyi vagy Bernát, ők is megfestették a maguk szociál monumentális kompozícióikat. Így tett Cere is, tehát ezért van a könyvben is jó pár, és a kiállításon is egyébként egy komplett terem foglalkozott az ő szociál korszakával.
Azzal kezdtem, hogy a Móra könyvkiadó adta ki a könyvet, ami hát némileg különös, de Janikovszky János, a kiadó igazgatója, rögtön a bevezetőben helyre teszi a dolgot, és saját magát kattant gyűjtőnek nevezi. Nem tudom, hogy honnan jött ez neki, hogy miért pont Cene Bélára kattant rá, de hogy állunk most a piaccal? Úgy néz ki, hogy az emberek egyre inkább érdeklődnek iránta. Azt tudjuk, hogy nagyon megy ez a stílus. Tehát a magyar modernisták, tényleg a 20. századi kortársnak nevezett festészet, az nagyon megy, nagyon sokan látnak benne befektetést, és nagyon sok embernek tetszik is, és nyilván van a két halmaznak közös meccéspontja, remélhetőleg.
A népszerűség az nálam akkor tűnt fel. Ugye egyrészt láttam, mivel figyelem vagy követem az aukciós piacot, hogy az elmúlt 10 évben meredeken emelkedtek a Cene Béla képek árai. De ami igazán személyes élmény volt, hogy talán 3 évvel ezelőtt vagy 4 évvel ezelőtt rendeztem egy kiállítást a Kizeva galériába a divat és a magyar festészet kapcsolatáról, azóta cím, hogy a csábítás fegyvere, és ennek az utolsó termében csak Cene Béla képeket tettem, mert hogy akkor döbbentem rá, hogy a 70-es, 80-as évek idejében a magyar divat és a festészet szoros kapcsolatát talán a Cere képei lehet, a Cene Béla képei lehet a legjobban demonstrálni. És azt láttam a kiállításon, hogy ez lett a tárlat leglátogatottabb vagy legnépszerűbb terme, és ami a legfeltűnőbb volt, hogy leginkább a fiatalok, tehát mondjuk a 18-20-30 év körüli generáció élvezte a legjobban. Ami furcsa, mert hogy ők nem értek ebben, de valahogy a szüleik világát látták ebben megjelenni, és azért nagyon élénkkel reagáltak rá. Tehát a népszerűség adott. Még egy picit szerintem szót érdemel a Jánosnak, a Janikovszky Jánosnak a könyv létrejöttében való szerepe, mert hogy nem csak a Móra adta ki ezt a könyvet, hanem a János, és ez elég egyedi konstrukció Magyarországon, minden egyes fillért, ugye ő teremtett elő a saját magánpénzéből a könyvhöz, és a kiállításhoz is, ami azért jó pár millió forint, de hogy valóban, ez, én már nem is emlékeztem, hogy ezt a szót használja az először, hogy bekattant, tehát ő egy igazi bekattant gyűjtő. Ennek a evolúciója egy strandos képpel kezdődött, ami gyakorlatilag szinte véletlenül vásárolt meg rábeszélésre, több mint 10 évvel ezelőtt, és az azzal való együttlét, az azzal való együttélés, ahogy ezt látta ezt a képet, teljesen beindította a fantáziát, és onnantól kezdve elkezdett vásárolni. Való igaz, hogy a mai napig azért a legjelentősebb gyűjtő a cenepiacon ő, de most már fölzárkoztak mellé, és jelentős vetélytársai vannak, ami azt mutatja, hogy ez a fajta művészet, ez a hangsúlyosan figuratív, de mégis a közeli kortárs, vagy a közelmúltban jövő festőnek az életműve, ez igenis népszerű tud lenni, és hogy egyre nagyobb sikereket ér el.
Péter, azt akartam kérdezni, illetve az, amit mindig igyekszem megtudni, hogy akár egy ceneképet, de mondok most más, mondok egy Ripple Rónait, hogyha én kiviszek, mert mondjuk kivihetek, és nem védett képről van szó, az országból, akár Bécsbe, akár messzebb, akár, ne adj Isten, Európán kívülre, akkor ezeknek a képeknek ugyanaz az értéke, vagy igazából ezek a képek Magyarországon értékesek, vagy Magyarországon érnek annyit, amennyit érnek, mert tudjuk, hogy ki az alkotójuk.
Kétféle dolgot, vagy két irányba tudom megközelíteni. Egyrészt a nemzetközi festészetben is a legnagyobb neveken kívül az egyes nemzeteknek a művészei mindig ott érnek a legtöbbet, ahol születtek azok a művek. Uh-huh. Tehát ami egy francia festő, hogyha nem mondjuk Matisse, vagy Monet, vagy az a 20-30-40,
világos,
az egész világon világhírű, azok ott érnek a legtöbbet. Ezzel együtt, ha te kiviszel egy képet New Yorkba, Párizsba, vagy Londonba egy ceneképet, és ott beadod aukcióra, akkor ott is magas árat fog elérni, de nem azért, mert egy helyi gyűjtő fogja megvenni, ami mivel teljesen globalizálódott a piac. A külföldi aukciók anyaga is fölkerül az internetre, és szinte jobban versengenek érte itthonról a magyar gyűjtők, mint ha egy magyar aukción jelennének meg.
Tehát, de érdekes.
Top árat ért el, János is, a Janikowski János is vett sok millió forintért ceneképet a New Yorki árverésen, mert benne van az az izgalom a gyűjtőkbe, hogy itt van több ezer kilométerre tőlem egy kép, ami szeretnék megvenni, és hogy is mondjam, ezek olyan zsigeri élményt nyújt a gyűjtőnek, ennek a megszerzésének az öröme, hogy sokszor mélyebben a zsebébe tud nyúlni, mintha egy itthon egy budapesti aukciós háznál kerül neki. Tehát a rövid válasz az, hogy külföldön is elérnének ezek, vagy elérnek ezek a képek magas árat, de hogyha megnézzük, hogy kik vásárolják, akkor ezeket magyarok fogják megvenni.
Hála Istennek már olyan szempontból, hogy így akkor nyilván sokkal több hazai érdeklődőhez juthatnak el ezek a képek.
Nem lenne rossz egyébként, hogyha, tehát én sokszor mondom, amikor levédenek műtárgyakat, hogy nem lehet kivinni a határon, hogy persze az is jó, ha Magyarországon maradnak képek, de a magyar festészet népszerűségének nagyon jót tenne, ha jó kvalitású magyar képek forognának a külföldi piacon, illetve a külföldi múzeumok falai megjelennének, mert erre van szükség, hogy megismerjék a magyar művészetet is, ez csak a műtárgypiacon, illetve a kiállításokon lehetséges.
Hát Péter, így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szíves.
És Molnos Péter a Valóság szerelmese című könyvét, amelyet a Móra könyvkiadó adott ki, meg lehet vásárolni, és mindenkinek ajánlom, mert tényleg nagyon el lehet veszni, és nagyon el lehet merülni Cene Béla képeiben, aki meg teheti, az pedig vásároljon igazit. Péter, időről időre beszélgessünk, még térünk vissza a magyar kortárs piacra, meg a képzőművészet helyzetére, mert azt gondolom, hogy nagyon sokakat érdeklő téma, és van miről beszélgetni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Én köszönöm.